Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 25. Zsoltárunkat. Énekeljük 25. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink, kedden este 7 órától FIFA Biblia óránk lesz, szerdán 19 órától a kórus próbál. Csütörtökön 10 órától Biblia órát, este 6 órától kis ifi Biblia órát tartunk. Pénteken 17 órától Juvenis, 18 órától mini ifi, 18.30 órától nagy ifi óránk lesz. Szombaton 10 órára a konfirmációi előkészítő csoport tagjait várjuk. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk. 12:30-tól a kórus próbál. Hirdetem, amit a presbitereknek korábban már jeleztünk, hogy most a teljes Isten tiszteletet követően presbiteri gyűlést tartunk. Tisztelettel kérjük a testvéreket, hogy akik tehetik, adójuk 1%-ával támogassák gyülekezetünk kaponyítás közhasznú alapítványát. Ehhez a szükséges információkat a belső hirdető táblán és a honlapunkon is megtalálhatjuk. A segítséget előre is köszönjük. Végül hirdetem, hogy a presbitérium döntése értelmében mai istentiszteletünkön a gyülekezet volt lelkipásztorának, Takaró Károlynak hangzik el egy ige hirdetése felvételről. Most a helyünkön maradva keressük ki és énekeljük 469. számú dicséretünket, mind az 5 versével. 469. számú énekünket énekeljük tehát végig. A 469. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak, a Róma-beli gyülekezetnek írt levele 13. részéből, a 8., 9. és 10. verseket. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj. És ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeresd fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Isten az igében szólal meg, és szólít meg bennünket, teremtményeit, és várja, hogy feleljünk. Gyertek, válasz feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el, együtt imádkozzunk. Eképpen. Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, szerető mennyei édesatyánk. Köszönjük a tőled kapott sokféle jót, amellyel megajándékozol bennünket. Ne haragudj ránk, kérünk, hogy oly gyakran természetesnek vesszük mindazt, amit kaptunk, és amit kapunk. Köszönjük, hogy kirendeltél minden szerinted szükségeset életünk számára, az elmúlt héten is. Eléd hozzuk most gyülekezetünk házas párjait, szülőket, gyermekeinket, unokáinkat. Tőled kérünk emberi kapcsolataink megéléséhez felülről való bölcsességet és hosszantűrő szeretetet. Könyörgünk idős testvéreinkért, betegeinkért, a kórházi ágyon fekvőkért is. Kiáltunk, Urunk, azokért, akik megfáradtak az élet terhei alatt. Adj mindannyiuknak, kérünk, beléd vetett, meg nem szégyenülő hitet, reményt, és a kedves előtted könyörgünk, akkor testi-lelki gyógyulást. Hozzád jöttünk ma Jézusunk mindannyian, kérve, hogy vedd el tőlünk mindazt, aminek szerinted nem kellene ott lennie az életünkben. Győzd le, kérünk, hitetlenségünket, ellenállásunkat szavaddal szemben, vedd el bűneinket, tisztíts meg titkos vétkeinkből is. És könyörgünk, hogy add meg nekünk azt, amire szerinted szüksége van életünknek. Adj nékünk, Urunk, kérünk, tiszta szívet, erőt keresztjeink hordozásához, téged és a másikat szeretni tudó lelket. Köszönjük, hogy ma is készítettél számunkra igét, hiszen jössz hozzánk téren és időn át ma is. Köszönjük, hogy változó életünkbe megszólalhat szavad, mely soha nem változik, és nem múlik el. Kérünk, segíts, hogy hadd tudjuk megnyitni lelkünk és értelmünk ajtaját beszéded előtt. Jöjj és segíts minket ebben, Szentlélek Isten. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 165. számú énekünk első versét. Énekeljük tehát 165. számú dicséretünk első versét, mely így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Thank you. Az ige hirdetés alap igéjét Máté evangéliumából olvasom, az evangélium 7. részének 12. ige versét. Jézus mondja, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Amen.
Szeretett testvéreim, erről a szószékről már sokszor hangzott el ige hirdetés, a törvény és a kegyelem szent problematikájáról. Ha ma mégis újra előveszem ezt a témát, ez nem véletlenül van, mert kimeríthetetlen. Mert napról napra újra és újra szembe kerülünk vele. A törvény is és a kegyelem is lényegében véve Istennek nagy-nagy ajándéka. Két nagy ajándéka az Istennek, a törvény és a kegyelem. Az ember azonban egyikkel sem tud magától mit kezdeni, mert általában úgy érzi, hogy a törvény egy halálos bilincs, egy akadály, egy kellemetlen valóság, a kegyelem pedig egy elfogadhatatlan ajándék. Általában így gondolkodnak az emberek e két dologról. Van ugyan törvény, és van kegyelem, de emellett azért elkárhozhat egy ember. Törvény is, kegyelem is nem mentheti meg, ha nem fogadja el. Mert hiába van patika, hiába van orvos, gyógyszer, ha valaki nem hívja el az orvost, ha valaki nem hallgat az orvos szavára, ha valaki nem akarja bevenni a gyógyszert, patika és orvos mellett is belehal a betegségébe. Valahogy így van a mai világ is, hogy van törvény és van kegyelem, de emellett elkárhoznak az emberek, és elkárhozhatnak. És nem az Istenen múlik. Ezért kell szólnunk erről a témáról újra és újra. Az Isten törvényéről, erről a szigorú 10 parancsolatról kiderült már nagyon régen, hogy kemény, szinte kegyetlen és betölthetetlen ez a törvény. Pál még egy-egy helyen így is szól róla, hogy a törvény átka alól kell kiszabadulnunk. Ezzel a nagy kérdéssel éppen Pál volt az, aki hallatlanul sokat harcolt és küszködött, de harcban állt ezzel Luther Márton, és ki tudná felszámolni és felsorolni azoknak a millióknak a számát, akik végül is az Isten országába bejutottak, de kimondhatatlan kemény harcot vívtak az Isten törvényével. Pedig a törvényt az Isten ajándéknak szánta. És ez talán új gondolat, hogy a törvény ajándék. Nem azért adta az Isten, hogy az ember belebotoljon, hanem azért, hogy menedéke legyen, meg vezetője legyen az életben. Hát menedék a törvény. Ezt csak akkor tudja meg az ember, amikor a törvénytelenség állapotába kényszerül élni. Nyilván vannak itt többen és sokan, akik ezt az állapotot is ismerték, amikor a törvényt félreteszik. Én emlékszem, még kicsin gyermek voltam, csak rövid ideig tartott az őszi rózsás forradalom, amikor elindult a tömeg rabolni, fosztogatni, és felgyújtogatták a házakat a mi falunkban is. Volt olyan reggel, amikor arra ébredtünk, hogy lobogó lánggal égnek a szomszédban a házak. A lerészegedett tömeg vandál pusztítással rombolt, pusztított és írtott. De minek menjünk vissza a múltba? A jelen is rengeteg példát statuál sajnos. Itt van a terrorizmusnak a kibeszélhetetlenül súlyos és szinte lebírhatatlannak látszó sok-sok szomorú példája. Amikor egyik éjszakáról a másikra viradóan bevonulnak fegyveresek és védtelen embereknek az ezreit gyilkolják le, és senki sem felel érte. Amikor valaki elindítja, elküldés anyai csókkal búcsúztatja el a kisgyermekét az iskolába, és emberrablóknak a kezébe kerül, akik megölik azt. És mondhatnám tovább, nincsen olyan nap, hogy a hírközlő szerveinkben ne találkoznánk a terrorizmusnak a szörnyű állapotával. A törvénytelenség állapota ez. Amikor államférfiak már nem mernek kimozdulni, fegyveres őrséget állítanak maguk mellé, de még úgy sincsenek biztonságban, mert géppuskával sorra lövöldözik halomra őket. A törvénytelenségnek a borzalmas állapota ez. Milyen jó ott élni, úgy élni, hogy tudom, hogy biztonságban van az életem, hogy a törvény véd, hogy védi az én emberi jogaimat, védi a testi épségemet, védi a családomat, védi a tulajdonomat. Kibeszélhetetlen dolog az, drága testvér, amikor el sem tudom képzelni, amikor a törvény elhallgat, megerőtlenedik, vagy éppenséggel, amikor félretétetik. Képzeljétek el, mi lenne, hogyha csak egy hétre a rendőri szervek beszüntetnék a munkájukat. Csak a napokban mutatott be a televíziós, nyilván sokan láttak, egyetlen éjszakának a történetét mutatta be valahol Amerikában, ahol egy éjszaka áramszünet volt, és reggelre valami kibeszélhetetlen pusztítást végeztek az éj leple alatt. És ez valóság volt. Lapok is beszámoltak róla. Kifosztották az üzleteket, öltek, gyilkoltak, pusztítottak, romboltak, egyetlen egy éjjel, törvény nélkül. Ajándék a törvény, Isten oltalomnak szánta, mentségnek, mencsvárnak, hogy a törvény védjen, oltalmazzon bennünket az emberi gonoszságtól, a sátán minden pusztító, romboló szándékától és akaratától. A középkornak az egyik legrettenetesebb büntetése volt az, amikor valakit törvényen kívül helyeztek. Ez azt jelentette, hogy bárki, bárhol ezt a törvényen kívül helyezett embert nyugodtan megölhette. Mindenéből kifoszthatta, tehetett vele bármit. A törvényen kívül helyezett embert nem védte a törvény, reá nem vonatkoztak az emberi jogok. Luther Márton is volt törvényen kívüli állapotban. A Wormsi birodalmi gyűlés ugyan nem ítélte el, de volt egy záradéka ennek az ítélkezésnek, hogy amikor Luther Márton Wormsnak a határát elhagyja, attól kezdve törvényen kívüli állapotban van. És ahogy ezután a kemény harc után, amit megvívott Luther ott a Wormsi bírái előtt, és a német-római császár jelenlétében, amikor kimondta, hogy itt állok, és másként nem tehetek, Isten legyen a segítségemre, és elindult egyedül, és átlépte a Wormsi határt. Fegyveres katonák vették hirtelen körül, maguk közé kapták a védtelen embert, a törvényen kívül helyezett embert, és elrobogtak vele. Maga Luther Márton is csak akkor ocsúdott föl, amikor egy szelíd, mosolygós arcú fejedelemnek, Bölcs Frigyesnek a tekintete nézett rá Wartburg várába, ahova Wartburg várába éppen Bölcs Frigyes 100 választó fejedelem raboltatta el a katonáival, hogy megvédje a törvénytelenség állapotába. És így tölthette álnéven el a maga két esztendejét Luther Márton a Wartburgi várba, ahol csodálatos munkáit elvégezte. Igen, testvéreim, a törvény védelemül és oltalmul adatott az Istentől, de sokszor vissza is lehet vele élni, és vissza is élnek a törvénnyel az emberek. Nem csak a múltban, hanem a jelenben is. Nem csak künn a világban, hanem az egyházban is. Nagyon sok szomorú példa bizonyítja ezt, amikor az Istentől kapott törvénynek az örve alatt az egyházban a kegyetlenség és a pusztításnak a szelleme, a gyilkolás és az öldöklésnek a szelleme lett úrrá. Csak az inkvizícióra gondoljatok, vagy a gályarabok mártíromságára. A törvény nem csak védelmet jelent, testvéreim, és biztonságos vezetést is ad. Tehát nem csak oltalmaz, hanem egyben vezetni is akar bennünket. Az Isten törvénye így vezeti el az embert a halálból az életre. És így válik áldássá. Mert a törvénynek kettős funkciója van. Az, hogy az ártatlant védje, és az, hogy a bűnöst megbüntesse. Úgy az egyházi, mint a világi törvénynek ez a cél kitűzése. És itt történt egy végzetes felismerés az egyház életében. Isten, amikor az ő igazságának és szentségének a tökéletes tüköre elé odaállította az embert, nem talált ebben a világban egyetlen igaz embert sem. Nem talált egyetlen egyet sem, akit föl lehetett volna menteni. Nem talált egyetlen egyet sem, aki ne találtatott volna vétkesnek halált érdemlő bűnben. És kijelentette, hogy nincs ilyen, és nem is volt, és nem is lesz. Hiába volt minden emberi igyekezet. Ez a tükör a halálnak az arcát mutatta mindazoknak, akik belenéztek a törvény tükörébe. Onnan mindig a halál nézett vissza. Akár a szentek, akár a martírok, akár az aszkéták néztek bele, onnan mindig egy torzó arc tükröződött vissza, és kétségbe ejtette az embert. Amíg egyszer belenézett egy drága arc, egy szelíd szempár, a názáreti Jézus Krisztus arca. Őreá ebből a tükörből az élet ragyogott vissza. Ő volt az, aki a törvényt betöltötte az ő tökéletes szeretetével. Rajta kívül senki más. Ezért mondja az Úr Jézus Krisztus úgy, ahogy az igényből is hallottátok. Az a törvény, hogy amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek másokkal. Használati utasítás ez lényegében véve a törvénynek a betöltéséhez. Amit kívánnátok magatoknak, azt cselekedjétek ti is másokkal. De vajon mit kívánunk mi másoktól? Gondolkozzatok csak el rajta. Hogy szeretnétek az életeteket berendezni, hogy milyen is legyen az a másik ember? Mit várunk? Úgy elvárjuk azt, hogy a másik ember legyen velünk szemben kedves. Hogy ne csak ünnepi percekben találkozzunk ezekkel a kedves tekintetekkel, hanem mindig. Hogy legyenek hozzánk az emberek még betegen is kedvesek. Legyenek elnézőek az emberek. Ne akadjanak fönn a hibáinkon. Hogy legyenek az emberek velünk szemben megértőek. Hogy legyenek megbocsátóak. Hogy legyenek bűnt felejtőek. Előzékenyek, bizakodók, segítségre készek. Alázatosak, szelidek. A maguk igazát velünk szembe nem keresők. És mondhatnám tovább, így szeretnénk látni mi a másik embert. És akkor minden rendbe menne, akkor könnyű lenne barátságot tartani, akkor könnyű lenne az életet élni, ha az a másik ember ilyen lenne, mondjuk mi. De vajon ilyenek vagyunk-e mi a másik ember iránt? Isten törvényben parancsolta meg, hogy a másik embert szeretnem kell. Ez az Isten parancsa. Ez a törvény és ez a próféták, mondotta az Úr Jézus. És te azt mondod reá, hogy erre képtelen vagyok. Van, akit képes vagyok szeretni, de van, akit képtelen vagyok szeretni. Mert azt az embert nem lehet szeretni. Mert az az ember telve van undoksággal, a magatartásával, a viselkedéseivel, a tetteivel, az alattomosságával, a jellemtelenségével. Hogyan szeressem én ezt az embert? És Isten azt parancsolja, hogy szeretned kell. Képtelen az ember sokkal kisebb dolgokra is, szenvedélyekre, bűnös rossz szokásokra is, egyszerűen kimondjuk, hogy képtelenek vagyunk leszokni róla, képtelenek vagyunk abba hagyni. Valóban a saját erőnk elégtelen és képtelen a törvény betöltésére. A magunk erejéből nem futja el. De akiben a Krisztus lelke lakozik, drága testvéreim, annak a lehetetlen is lehetővé válik. Annyira tud keresztény lenni egy ember, és annyira keresztény egy ember, amennyire képes ennek a képtelen dolognak a betöltésére. Mindig akkor méri meg az Isten a mi kereszténységünket, amikor a másikat, akit nagyon nehéz elviselni, úgy állítja elénk, hogy na, most kezd szeretni. Kezd ezt az embert szeretni. Tudjátok, hogy a legcsodálatosabb dolgok éppen ilyenkor születnek meg. Nem tudom, hány embernek az életében volt fordulópont az, hogy találkozott egy valóban keresztény emberrel, aki így szerette őt. Bűnösen, nyomorultan, elviselhetetlenül, a poklok kínjait hordozva. De szerette. Talált mentséget a számára. Százszor becsapta, százszor kijátszotta, százszor meggyalázta, százszor méltatlanná tette magát a szeretetre is. Akadt mégis valaki, aki lehajolt hozzá, és szeretni tudta. Aki a Krisztus szemével néz, annak a szemében megszépülnek a legrútabb emberi arcok is. Aki a Krisztusnak a szívével érez, az talál mentséget a legelesettebb, a legnyomorultabb, a leghitványabb ember számára is. A megboldogult egyik rákos palotai lelkipásztorról tudom konkrétan, hogy nagy adakozó volt. A parókiákat fölkeresik az elesett, az elbukott, a börtönöket megjárt, a munkát kerülő haszontalan emberek, sokan és nagyon sokan. Szinte a látogatók és a kéregetőknek a 99%-a ezek közül kerül ki. Ezt jól tudta ez az idős lelkipásztor testvérünk is. És amikor egyszer megkérdezték, hogy hát miért ad ennek a kocsmát járó, iszákos, munkakerülő hitvány embernek pénzt, és méghozzá annyit, amennyit adni szokott, akkor csak annyit mondott, hogy hát mert ennek senkije nincs, és ennek már csak ez az egyetlen öröme van. Sokáig gondolkodtam rajta, hogy helyes dolog. Tudta, hogy a legközelebbi kocsma sarkán belép kocsma ajtaján. És tudta, hogy milyen haszontalan dologra fogja elkölteni az ő adományt. És mindig adott. Mondta, hogy hát ez örömet szerez neki. Neki már semmi örömet nincs. Ennek az embernek. Érzitek-e, értitek-e, hogy válik a hívő ember ilyen szent balekké? Bocsássatok meg a triviális kifejezését. De vannak a Krisztusnak, vannak Istennek ilyen szent balekjai, akiket mindig félre lehet vezetni, akiket úgy be lehet csapni, és akik hagyják magukat becsapni. Jézus Krisztus mindenkit jól ismert, tudta azt, hogy mi van a szíve és a lelke legmélyén. Őt nem lehetett becsapni, mégis olyan sokan becsapják, és becsapták mindenkor. És ezeket a becsapó embereket, Jézus Krisztus, ezeket a kétarcú embereket, a világ megváltója, újra meg újra megajándékozza és szereti. Egyik vidéki városnak a törvényszékén folyt néhány évtizeddel ezelőtt egy tárgyalás, ahol szörnyű bűnnel terhelt, és már halott fiú édesanyja állt a bíróság előtt. Bűnpártolással vádolták. Mert menedéket adott a törvény elől bujdokló fiának. És akkor az ügyész, akit én személyesen jól ismertem, és nem régen halt meg egyházunknak, gondnoka, főgondnokaként, akkor még fiatal ember volt. Az ügyész felállt és csendesen ennyit mondott a tárgyaláson, hogy a legenyhébb ítéletet kérem erre a vádlottra, mert bár bűnt követett el ez az asszony, de az egyetlen fiát védte, hát tehetette mást. Aztán később, amikor beszéltem vele, nekem azt mondta, tudod, nekem is van egy fiam, Isten mentse, hogy ilyen bűnt kövessen el, de a halál elől én is elrejteném. Mi a keresztény életnek a végrehajtási utasítása? Az, hogy helyettesítsük be magunkat a másik ember helyébe. Addig nem leszünk keresztények. Addig képtelenek leszünk a keresztény élet útján egyetlen lépést is tenni, amíg ezt nem tudjuk megcselekedni. Amíg nem tudom magam a másik ember helyébe behelyettesíteni. A másik ember sorsába, a másik ember habitusába, lelki állapotába nem tudok belelépni. Jézus Krisztus mindig belenézett és belenéz a másik emberbe, és hajlandó volt azonosulni velük. És hajlandó volt a bűnös emberrel is azonosulni, nem a bűneiben, hanem az elesettségében, hogy megkeresse, hogy fölemelje, hogy segíteni tudjon rajta. Még a poklok poklára is alászállott, hogy az emberi sorsot minden viszonylatában megismerje, még azokét is, akik ott szenvednek a reménytelenség állapotában. Nincs olyan mélység, nincs olyan reménytelenség, ahova Jézus Krisztus le ne hajolna. És ez a nagy evangélium, ez a nagy örömhír, ahova le ne hajolna, és ahol ne tudna egy-egy bűnös embert megérteni, akit senki nem ért meg ezen a világon. Akinek a vétke, akinek az állapota az másik ember számára érthetetlen. Ő az egyetlen, aki megérti. Ő az egyetlen, aki utána nyúl. Ő az egyetlen, aki keresztény módon cselekszik. Befejezem. Lehet-e jobban, lehet-e találóbban ezt a mai igehirdetést befejezni, mintha megidézem azt, aki ma tanítani akart bennünket, aki így tanított: amint akarjátok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal. Mert a törvény betöltése a szeretet. Amen. Köszönjük néked, drága mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusban nem csak szerető orvost, hanem drága és áldott tanítót is adtál mi nékünk. Köszönjük ezt a mai tanítást is. Köszönjük, hogy az élet a nagy titkait, az íge nagy titkait ma is világosabbá tetted előttünk. Ma is közelebb hoztad hozzánk azokat a kérdéseket, amelyek sokszor úgy égetik a lelkünket, és amelyek között hányódik az életünk. Amikor kétségbe ejt bennünket a látvány, amelyet a tükör tár elénk, amikor a törvény fényes és tiszta tükörébe belenézünk, éppen úgy megvigasztal bennünket a kegyelemről szóló drága üzenet, hogy te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Köszönjük néked, drága megváltó Úr Jézus Krisztusunk, hogy nem szűnsz meg szakadatlanul utánunk járni. Figyelő tekinteted elől nem tudunk elrejtőzni. Segítő kezed alá nyúl az elveszettnek is. És köszönjük, hogy benned és nálad találjuk meg sebeinkre a gyógyírt, kérdéseinkre a választ. Hadd hozzuk eléd, drága és áldott orvosunk, hűséges barátunk, megváltó urunk, ezen a mai napon itt is a gyülekezet szent közösségében a betegeknek, a megszomorodottaknak az állapotát és helyzetét, te könyörülj rajtuk, állj oda a beteg ágya mellé, vígasztald azokat, akik az elmúlt héten köszöntek el hazatért szeretteiktől, akiknek a szívében még ott van a friss fájdalom, hiszen eltemették azt, aki nekik kedves volt. Így vezess kézen fogva, így taníts ígéd által, így világolj szent lelked által mindnyájunk számára életünk hátralévő idején is, és így hallgass meg imádságunkat most és mind örökké. az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük. Amen.
Azt az imát mondjuk el, amire a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus mondja, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a záró énekünket keressük ki. 462. számú dicséretünket énekeljük. 462. számú énekünket énekeljük végig. A 462. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.